Jairo dos Santos testvér folytatja Jákob életének tanulmányozását. A második rész következik. Azzal szeretném kezdeni, hogy egy szakaszt olvasok a Bibliából, Mózes első könyvéből. A 27. részből. Azok számára, hadd mondjam el, akik tegnap nem tudtak ott lenni Nagyváradon, arról kezdtem beszélni, hogy Jákob életének és tapasztalatainak milyen szellemi tanúságai vannak a számunkra. És tegnap úgy rámutattam arra, hogy Jákob, noha hívő volt, nagyon kevés személyes tapasztalata volt az Úrral. Ez az én történetem is. Keresztény családba születtem, a nagymamám hitt az Úrban, a szüleim is hittek az Úrban, én is hittem az Úrban. Mégsem volt személyes tapasztalatom az Úrral. El tudtam azt mondani, hogy az én nagymamámnak az Istene az Úr. Azt is el tudtam mondani, hogy a szüleimnek az Istene az Úr. De abban nem voltam biztos, hogy ő az én Istenem is. És Jákobnak is ugyanez a megtapasztalása. És ahogy tegnap rámutattunk, Jákob a természetes életről beszél. Ő csak egyetlen egy erőforrást ismert. Jákob erőforrás az ő természetes élete volt. Jákob szeretete a természetes emberi szeretet volt. És Jákobnak a tűrése is az ő természetes emberi türelméből fakadt. És meg kellett tanulnia, hogy hogyan merítse az erejét az Úrból. Hogy hogyan élhet az Úr ereje szerint az Úr erejéből, nem pedig az ő emberi erejéből. És ma ezt szeretném folytatni, tovább beszélni Jákobról. De előtte szeretnék imádkozni. Imádkozzunk. Mennyi atyán, köszönjük ezt az alkalmat, amit most adtál a számunkra. Nem érdemlünk meg ilyen nagy kegyelmet, ilyen nagy szeretetet. De te nagyon türelmes vagy hozzánk, és most ezt a mai alkalmat a te kezedbe tesszük. És kérünk arra, hogy szólj hozzánk a te igédből. És ne engedd meg azt, hogy ma este üres kézzel térjünk haza. Hanem engedd meg azt, hogy hadd tapinthassuk meg a te jelenlétedet. Tudom, hogy mindannyiunk számára van szavad, és ezért kérünk, hogy a te szellemed magyarázza el azt a szívünknek. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Hát próbálunk néhány tanulságot levonni, illetve megtanulni bizonyos leckéket Jákob életéből. És az a szellemi üzenet, amit szeretnénk most, hogy megtanuljunk. Tehát Jákob olyan valakiről beszél, aki az ő természetes élete szerint élt. De Istennek az az akarata, hogy Jákob megtanulja azt, hogy hogyan élhet a szellem szerint, szellem élete szerint. És Isten azt mondja, hogy ő szerette Jákobot. És Istennek a szeretete Jákob iránt olyan nagy, hogy ő nem engedte azt, hogy ő ugyanaz maradjon, hanem ő azt akarta, hogy Jákob átformálódjon. Egy csalóból, egy olyan valakiből, aki kihasználja másikat, egy olyan valakivé, aki Istennek a harcosa, vagy hercege, egy olyan valakiből, aki az ő saját természetes erejéből él, egy olyan valakivé, aki lépésről lépésre az Úrra hagyatkozva él. És ez az az átformálódási folyamat, amin mindannyiunknak keresztül kell mennünk. Jákob hívő volt. Jákob áldásokra vágyott. És ő akarta Istent szolgálni. De a rossz mederben volt, a rossz vágányon volt az élete. Tudta, hogy hogy kell az ő természetes ereje szerint élni, de még nem tanulta meg azt, hogy hogyan éljen a szellem élete szerint. Úgyhogy mi most ezt a gondolatmenetet szeretnénk folytatni ma este. És az hadd hozzak elétek néhány igeverset az Új Szövetségből. Azért, hogy rámutassak számotokra, hogy erről az Új Szövetség, erről a két különböző csatornáról, illetve két különböző életmederről, tehát nagyon világosan beszél. Hogy ne csak az Ószövetségből merítsünk példát, és hogy ne csak az Ószövetségből próbáljunk megtanulni valamit, vagy megérteni valamit, mert rendben, ott van az Ószövetség, de ott van az Új Szövetség is. Mert az Új Szövetséggel be tudjuk bizonyítani azt, amit az Ószövetségből próbálunk megtanulni. Tehát olvassunk akkor néhány verset az Új Szövetségből, hogy lássuk meg, hogy ez a kétféle élet hogyan létezik. Az egyik az első Korintusi levél 15. részéből lesz. És a 35. verstől fogjuk olvasni. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és milyen testtel jönnek ki? Balgatag, amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem ha megrothadánd. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd ki kell, hanem puszta magot, talán búzájét vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarja, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test. Hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké. És vannak mennyei testek és földi testek. De más a mennyiek dicsősége és más a földieké. Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége. És más a csillagok dicsősége, mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Éppen így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Tartsunk itt egy rövid szünetet. Látjátok ezt a két kifejezést, hogy mennyei és földi. Itt láthatjuk a mennyet és a földet. És amikor a természetes életről beszélünk, az egy olyan élet, ami a földhöz kapcsolódik. És amikor a szellemi életről beszélünk, akkor az olyan élet, ami a mennyhez kapcsolódik. És itt azt említi, hogy elvettetik romlandóságban, és feltámasztatik romolhatatlanságban. Tehát minden, ami a természetes élettel kapcsolatos, az a romlandósággal kapcsolatos. És mindaz, ami a szellemi élethez kapcsolódik, az a romolhatatlansághoz kapcsolódik. És mindaz, ami örökre megmarad, az, ami a szellemi élethez kapcsolódik.
Verse
43. vers, elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Tehát mihez kapcsolódik a természetes élet? Gyalázatossághoz. Mihez kapcsolódik a szellemi élet? Dicsőséghez. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Mihez kapcsolódik a természetes élet? Gyengességhez, erőtlenséghez. Mihez kapcsolódik a szellemi élet? Erőhöz. 44. vers. Elvettetik természetes test. Feltámasztatik szellemi test. Van természetes test, és van szellemi test is. A életutunk legelején mi mindannyian természetes férfiak és természetes nők vagyunk. De ez életutunknak csak a legeleje, kezdete. Mert életutunknak a célja, hogy elérjük a szellemi síkot, hogy szellemiek legyünk. Értitek, hogy mire célzok? Ha ma úgy vagy itt, úgy vagy itt, hogy sohasem találkoztál az élet értelmével Jézus Krisztus személyében és munkájában, akkor sajnálattal kell, hogy mondjam neked, hogy nem találtad meg az élet értelmét, élet célját. Mert akkor találjuk meg az élet célját, amikor megtaláljuk Jézus Krisztust. És csak akkor találjuk meg az élet értelmét, illetve a megfelelő motivációt az élethez, amikor Jézus Krisztusban találjuk azt meg. Ez igaz Brazíliára, ez igaz Dél-Koreára is. Ez igaz Észak-Amerikára nézve is, Németországra nézve is, Dél-Afrikában is. Az élet értelmét és célját akkor találjuk meg, amikor megtaláljuk azt Istenben, Jézus Krisztus személyébe vetett hit által. A 47. vers, vagy 45. Így van megírva, lett az első ember Ádám élő lélekké. az utolsó Ádám megelemítő szellemé. Itt ebben a versben az élő lélekre vonatkozó szó ugyanaz, mint az előző versben a természetes test, tehát a természetes szó. Tehát a szüleinktől kaptunk egy természetes születést, de Isten azt akarja, hogy egy napon szellemi születésben legyen részünk Jézus Krisztusban való hitáltal. Tehát életünk legeleje az mind-mind csak természetes. De életünknek pedig az a célja, végcélja, hogy egy szellem által vezetett életet éljünk. Hogy többé minket már ne a mi természetes gondolkozásmódunk vezessen, hanem a szellem által legyünk vezetve, Isten szava által. Negyvenhatodik vers, de nem a szellemi az első, hanem a természetes. Azután a szellemi. Itt egy fontos megjegyzést kell tennünk. Vannak, akik azt gondolják, hogy mivel hisznek Jézus Krisztusban, akkor ők már szellemi emberek. Sajnos a valóság nem ez. Hanem egy folyamat játszódik le attól kezdve, amikor hívőkké lettünk, addig, amíg érett hívőkké nem válunk. Eleinte mi Krisztusban kisdedek vagyunk, amikor többségében természetes életet élünk. De Istennek a célja az, hogy fokozatosan, ahogy növekszünk a hívő életben, ez a természetes élet bennünk fokozatosan csökkenjen, és átadja a helyet a szellemi életnek, ami maga Krisztus. 47. vers. Az első ember földből való földi. A második ember az Úr mennyből való. Amilyen a földi, olyanok a földiek is. És amilyen a mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatát, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. Azt hiszem, ez az ige szakasz segít nekünk megérteni azt, hogy valóságban két terület létezik, a természetes és a szellemi élet területe. És mi ennek az üzenete különösen a hívők számára? Mert tudnilik, a hitetlenek számára nincs választási lehetőség. Nem tehetnek mást, mint hogy a természetes életükre támaszkodjanak. Mert ezek ők, ez az ember. Ez az, amit tesznek. Mi hívők azonban választhatunk. Választhatjuk azt, hogy a természetes szerint élünk-e, vagy a szellemi élet szerint élünk-e. És most az a kérdés számunkra, hogy mi most mit választunk. Honnan akarod szerezni az erőforrásaidat az élethez? Hála legyen az Úrnak, választhatjuk azt, hogy mi Istenre hagyatkozunk. Választhatjuk azt, hogy várunk az Úrra. Választhatjuk azt, hogy Isten szeretetével szeretünk, azzal a szeretettel, amely határtalan. És a hétköznapi kihívásoknak azzal a türelemmel nézhetünk elébe, illetve nézhetünk velük szembe, ami a Krisztusnak a türelme, amelynek nincsen vége. Választhatjuk azt, hogy ma Istenbe vetjük a hitünket, és átmegyünk a másik oldalra. És amikor úgy megyünk át az éjszakán, hogy hitünket az Úrba vetjük, akkor mindig tudhatjuk, hogy egy fényes nappal fog következni. Hogy a problémák nem maradnak itt örökre. A nehézségek el fognak múlni. Hogyha bízol az Úrban, akkor holnap fölragyog rád a nap. Egy másik újszövetségi példa a Galata 5-ben van. Itt ez az ige szakasz megint segíteni fog nekünk abban, hogy különbséget tudjunk tenni, hogy milyen a természetes, és milyen a szellemi, illetve mi az, ami a természetesből fakad, és mi az, ami a szellemtől fakad. 13. verstől. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai. Ez azt jelenti, hogy az Úr minket arra hívott el, hogy szabadok legyünk. Krisztusban mindent meg tudunk tenni. Csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek. Sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mit jelent ez? Hogy szolgálhatok, és nem szolgálhatok. Választhatok. Hogyha azt választom, hogy nem szolgálok, akkor ez természetes vagy szellemi? Ez a természetes. De ha azt választom, hogy szolgálok, akkor ez természetes vagy szellemi? Szellemi. Látjátok, hogy működik? Tizennegyedik vers, mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Tehát a Pál itt az egymással való viszálykodásról beszél. Harcolunk egymással. De a 13. versben úgy szólítja meg őket, hogy testvéreim, atyám fiai. Tehát Pál a testvérekhez beszél, tehát lehetséges az, hogy a testvérek egymással viszálykodjanak. Tehát ez azt jelenti, hogy lehetséges az, hogy a testvérek egymással harcoljanak. Ne gondoljuk azt, hogy azért, mert a testvérek egymással viszálykodnak, akkor ők nem testvérek egyáltalán. Természetesen, hogy testvérek. csak éppenséggel a természetes életük szerint élnek. Mert amikor a testvérek a szellemi élet szerint élnek, akkor ők szeretik egymást. 16. vers, mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Ki az, aki járhat a szellem szerint? Természetesen a hívők. Ki járhat a test szerint? Természetesen, hogy a hívők, ugye? Mert a hitetleneknek nincs miközött választani, ők persze, hogy a test szerint élnek. Csak a hívőnek van meg ez a választási lehetősége. Mi a mi választási lehetőségünk? Az, hogy vagy a test szerint járunk, vagy a szellem szerint. Az a kérésünk, vagy imádságunk, hogy azt válasszuk, hogy a szellem szerint járjunk. 17. vers, mert a test a szellem ellen törekszik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek. Hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, gyűlölködések, versengések, harag, patvarkodás, lázadás, pártütések, eretnekségek, irítségek, gyilkosságok, részegségek, kicsapongás, dorbézolás. És ezekhez hasonlók, melyekről erőre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten királyságának örökösei nem lesznek. Nagyon érdekes megfigyelnünk ezt a felsorolást, mert kemény dolgokkal kezdi. Például házasságtörés az első. És elmondhatjuk, á nem, én rám ez nem vonatkozik, én nekem van egy feleségem, nincs, rám ez nem vonatkozik. Paráznaság. Ez egy kísértés különösen a fiatalok számára, hogy házasságon kívül szexuális életet éljenek. És lehet, hogy te azt mondod, én nem vagyok ilyen, én nem, ez rám nem vonatkozik. Bálványimádás, nem, én mindig is egyetlen egy Istenben hittem. Aztán varázslás, nem, én már azt rég elhagytam, ez semmi közöm hozzá. Aztán elkezd arról beszélni, hogy ellenségeskedések. Tudjátok, hogy ez mi? Egy ellenségnek tekintjük a másik testvért, és ez egyáltalán nem, a mi szemünkben nem látszik komoly bűnnek. De ugyanabban a bűnlistában szerepel. Harag. Néha mi hívők is időnként nagyon meg tudunk haragudni egymásra. De az Úrnak van egy nagyon fontos mondani valója számunkra ezzel kapcsolatban. Ne hagyjátok, hogy a nap lenyugodjon a haragotokon. Mit jelent ez? Nagyon megharagudhatsz valakire, de este 6 órakor, amikor a nap kezd lenyugodni, a Biblia szerint ekkor meg kell bocsájtanod. Ez a lényeg. És elfelejteni. Ismerünk olyan embereket, akiket például valamikor 10 évvel ezelőtt megbántottak. És már 10 éve hordozzák magukban a keserűséget. Most egy kicsit magamról is hadd beszéljek, nagyon röviden. Néha szoktunk vitatkozni a feleségemmel. Nem értünk egyet valamiben. Tehát legtöbbször én vagyok a hibás. Például elfelejtek megcsinálni valamit. Elfelejtem a megfelelő szót mondani. És megfeledkezem arról, hogy szeretetet és gondoskodást fejezzek ki. Nagyon sok hibám van. És néha, amikor vitatkozunk, meglepődöm, hogy a feleségem emlékszik arra, hogy én mit mondtam például 15 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy 15 éve hordozza magában ezt a sérelmet, amit én neki okoztam az ő szívében. Vajon ez természetes vagy szellemi? Természetes. Miért? Mert ha szellemiek akarunk lenni, akkor ma, még most meg kell bocsátanunk. Bocsáss meg a feleségednek. Bocsáss meg a férjednek. Bocsáss meg a szüleidnek. Kedves fiatalok, a mi szüleink a legjobbat akarják nekünk. Minden tőlük telhetőt megtesznek. De néha, amikor még nagyon fiatalok vagyunk, nem értjük, hogy ők mit csinálnak. Bocsássatok meg nekik. Szülők, bocsássatok meg a gyerekeiteknek. És aztán a Biblia beszél lázadásokról, eretnekségekről. És néha felmerül bennünk a kérdés, hogy vajon miért van olyan sok konfliktus a testvérek között. Nagyon egyszerű a válasz. Bármikor, amikor azt szerint élünk, ami természetes, amit én szeretek, amit én nem szeretek, akkor ott mindig konfliktus lesz. De ami csodálatos a keresztény életben, az a következő. Nem úgy kell élnünk, hogy mi magunknak kedveskedjünk. Azért élünk, hogy az Úrnak legyünk kedvesek, neki tetszedjünk. Az, hogy én most örülök-e, vagy meg vagyok-e elégedve, vagy valami tetszik-e nekem, az nem fontos. Bocsássatok meg, hogy azt mondom, de az sem fontos, hogy neked vagy a másiknak mi tetszik, vagy minek örül. Nem fontos. Hanem a kérdés az, hogy vajon a mi Urunk megvan-e elégedve. Az, hogy én most valamivel meg vagyok elégedve, az szellemi vagy természetes? Természetes. Az, hogy az Úr megvan-e valamivel elégedve, az természetes vagy szellemi? Szellemi. Látjátok, hogy működik ez? 22. vers. De a szellemnek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség vagy hit, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Hála legyen az Úrnak! Jó hír! Nem kell a természetes életünk szerint élnünk. Pál így folytatja, ha szellem szerint élünk, szellem szerint is járjunk. Amikor először hitre jutottunk, akkor befogadtuk Krisztus életét a szellemünkbe. És most életünk hátralevő részében pedig ezt tanulhatjuk, hogy hogyan éljünk az szerint a szellem szerint, aki már bennünk lakozik. Most térjünk vissza Jákob történetéhez. Lássunk most további példát Jákob életéből a szellemi és a természetes életre vonatkozóan. Nem törekszünk arra, hogy most kimerítsük teljesen Jákob életének a tanulságait egy vagy két alkalommal. Hanem arra biztatlak benneteket, hogyha hazamentek, akkor olvassátok el még újra ti is Jákob életét, és próbáljátok belőle további tanulságokat levonni magatok számára a szellem vezetése alatt. Tegnap megvizsgáltuk, hogy Jákob családja hívő család volt, de olyan család, aki a természetes élet szerint élt. Egy Mózes 27. rész első verstől láthatunk itt valami nagyon érdekeset. És lőn, amikor megvénhedett Izsák, és szemei annyira meghomályosodtak, hogy nem látott, szólította a nagyobbik fiát, Ézsaut, és mondta neki, fiam. És az mondta neki, imhol vagyok. És mondta, íme megvénhettem, nem tudom halálom napját. Most tehát vedd fel, kérlek, a te fegyvereidet, tegzedet és kézivedet, és menj ki a mezőre, és vadász nékem vadat. És csinálj nekem kedvem szerint való ételt, és hozd el nekem, hogy egyem, hogy megáldjon téged az én lelkem, mielőtt meghalok. Álljunk itt meg. Izsák megöregedett. Ez normális. De itt mond még valamit a Biblia, hogy szemei meghomályosodtak, nem látott jól. Az, hogy megöregszünk, az az élet része. De az, hogy szellemileg meghomályosodnak a szemeink, illetve a szellemileg vakká válunk, ez nem kellene, hogy így történjen. Szólította a fiát, hogy fiam, megöregettem, és nem tudom halálom napját. És vedd fel a te fegyvereidet, menj ki a mezőre, vadász nekem vadat, és csinálj nekem kedvem szerint való ételt. Olyat, amit én kedvelek. Tegnap említettük, hogy az evés az nagyon jó, és például én is szeretek enni. Viszont van egy pont, ahol az evés átmehet a normálisból bűnös dologgá. Itt ez az eset áll fenn. Izsák szerette az ő fiát, Ézsaut. Szerette enni azt, amit Ézsau főzött. Hát ezért Ézsaut akarta megáldani. Ki az, aki Isten beszéde szerint áldott lesz? Emlékeztek arra, amit tegnap olvastunk? Az Úr azt mondta Rebekának, hogy a fiatalabb lesz megáldva. De Izsák Ézsaut szerette. Honnan tudhatjuk, hogy Izsáknak ez a szeretete természetes vagy szellemi szeretet? Amikor Izsáknak a szeretete Ézsau iránt, Isten szavával szembe megy, akkor tudjuk, hogy ez nem szellemi szeretet. Látjátok a lényeget? És ami először természetes szeretet, az nagyon könnyen válhat bűnös szeretetté, ha nem vigyázunk. Mert most itt Izsák épp arra készül, hogy megáldja azt, akit Isten megátkozott. És arra készül, hogy megátkozza azt, akit az Úr megáldott. És mindezt azért, mert vak volt. Hadd mondjak el nektek egy igaz történetet egy házaspárról Brazíliában. A férj találkozott az Úrral, és újjászületett. De a felesége sajnos nem látta, nem értette, hogy mi is a kereszténység. Ő az Urat csak 12 év után ismerte meg. És ez a 12 év alatt ez a testvér otthon hagyta a hitetlen feleségét, jól táplálta, jól gondját viselte, boldog volt, megelégedett volt, de ő elment a testvérekkel együtt az összejövetelre. 12 éven át hűséges volt az Úrhoz. Szerette a feleségét. De ez a szeretet milyen szeretet? Természetes vagy szellemi szeretet? Természetesen, hogy szellemi szeretet volt. Mert a felesége iránt való ilyen szeretet sohasem gátolta meg őt abban, hogy Istennek engedelmeskedjen. Látjátok a lényeget? Egy napon hála legyen az Úrnak, ő is az Úrhoz tért. 12 évvel a férje után. És akkor megköszönt a férjének. Hogy sohasem engedte, hogy a természetes szeretet meggátolja őt abban, hogy szellemi szeretettel szeresse a feleségét. Sajnos Izsák esetében ő annyira szerette Ézsaut, és nagyon szeretett enni, hogy szembe helyezkedett Isten ígéretével, vagy Isten szavával. Itt valami nagyon érdekes dolgot látunk. Mond itt valamit, ami igaz. Azt mondja, hogy nem tudom halálom napját. De aztán ezt nem tudva mégis feltételezett valamit. Mit mond itt? Negyedik versben, hogy csinálj nekem kedvenc szerint való ételt, hozz el nekem, hogy egyem, hogy megáldjon téged az én lelkem, mielőtt meghalok. Van egy nagyon gyakorlati módja annak, hogy különbséget tudjunk tenni, hogy bennünk természetes gondolatok vannak, vagy szellemi gondolatok. Figyeljük csak. Nem tudom halálom napját, mondja a második versben. De azt is mondja, hogy most akarom elfogyasztani ezt az ételt, mielőtt meghalok. A természetes ember mindig azt mondja, hogy meghalok. De egyikünk sem tudja, hogy mikor. Legyünk vagy 80 évesek, vagy 6 évesek, egyikünk sem tudja, hogy mikor fogunk meghalni. De ha természetes élet szerint élünk, akkor mindig arra gondolunk, hogy hamarosan meg fogunk halni. De van egy jó hírem ma, csak Istennek van hatalma az élet fölött. Tudod, mikor fogsz meghalni? Akkor, amikor ő mondja azt, hogy most meg fogsz halni. Nem akkor, amikor te gondolod azt, hogy ó, mindjárt meghalok. Ha elveszítem az állásomat, meghalok. Ha meg vagyok fázva, meghalok. Hogyha odaégetem az ételt ma, akkor meghalok. Hogyha elveszítem egy hajszálamat, akkor meghalok. Hát nem tudod, hogy Isten számon tartja a hajszálaid minden számát? Hát nem tudod, hogy egyetlen hajszálat sem esik le a fejedről, atyát tudta nélkül. Most Brazíliában például nálunk nagyon komoly kérdést okoz a nyugdíj kérdése. A kormány próbál új törvényeket hozni, és látok fiatalokat, akik csak 25 évesek, de már nagyon aggódnak. Ó, nem lesz mit tegyek, amikor 60 éves leszek. Hát csak 25 éves vagy. Akkor miért aggódsz annyira, hogy mi lesz veled, ha 60 éves leszel? Hogyha mi életünk Isten kezében van, akkor ugyanaz az Isten tud rólad gondot viselni, amikor 25 éves vagy, vagy amikor 30 éves vagy, 40 éves vagy, életed utolsó napjáig ő gondot visel rólad. Hogyha te be akarsz lépni a szellemi életbe, akkor még ma akkor ne aggódj a jövő miatt. Te sem tudod, én sem tudom. És elég azt tudnunk, hogy Isten tudja a jövőt. A mi jövőnk Isten kezében van. És a szellemi élet titka tudni azt, hogy ez elég. Hogy az én életem Jézusban van. Nem kell félnem. Hogyha te életed Jézus kezében van, akkor az egész világegyetemnek a legbiztosabb helyén van az életed. Ugyanaz az Úr, aki a csillagokat a helyükön tartja. Ugyanaz az Úr, aki adja a telet, a nyarat, az őszt, az tavaszt. Ugyanaz az Úr visel gondot a madarakról. Ugyanez az Úr szeretett téged és engem, és mi Krisztus Jézusban vagyunk. Azt mondja, hogy Jákobot pedig szerettem. Még akkor is, ha mi csalók vagyunk, ha gyengék vagyunk, erőtlenek vagyunk, nagyon sok hibánk van, és biztos, hogy nagyon sok hibát fogunk még elkövetni életünk végéig. Milyen nagy vigasztalás van ebben, hogy Isten már akkor szeretett bennünket, amikor mi még Jákobok voltunk. A Biblia azt mondja, hogy mi Isten ellenségei voltunk, és már ő akkor szeretett bennünket. És tökéletes szeretettel szeret bennünket. És ugyanezzel szeretettel fog szeretni téged és engem is, ezek után is. Életünk végéig. Hiszed ezt? Nyugszol te ebben? Lépj be ma a mennyei életbe. Olyan életbe, amit már nem mozdít ki az, hogy most mi történik körülötted. Tudjátok, néha mi hívők nagyon naívak vagyunk. Mert a bibliai proféciák nagyon világosan kijelentik, hogy a világ nem válik jobbá. Hanem azt mondja a Biblia, hogy egyre rosszabb lesz minden. Éveken át Brazíliában arra vártunk, hogy a benzinára lejjebb menjen. És volt egy időszak, amikor a nemzetközi piacon az olajára nagyon magas volt. És azért volt magas nálunk is az ára, mert a nemzetközi piacon magas volt az ára. Néhány hónappal ezelőtt viszont a nemzetközi piacon az olaj ára nagyon alacsony volt. Akkor mindenki arra gondolt, hogy majd nálunk is megérződik ez, és csökkenni fog a benzinára. Mert amikor magas volt a benzinára a nemzetközi piacon, akkor Brazíliában is magas volt az ára. És amikor a nemzetközi piacon alacsony volt az ára, Brazíliában még mindig magas volt az ára. Mit tanít ez nekünk? Azt, hogy a világ nem lesz jobb. Sajnos ez kell, hogy mondja, mert a Biblia ezt mondja, hogy számítsunk a legrosszabb körülményekre. Itt a Földön. De ha itt is élünk a Földön, de úgy kell élnünk itt a Földön, mintha már a mennyben lennénk, akkor a körülmények a jóból még jobbak lesznek. A világosság egyre világosabb lesz. Az örömünk egyre nagyobb lesz. Hadd osszak még meg veletek egy Biblia verset a második korintusi levélből, a negyedik részből. Ez a Biblia vers egyaránt tartalmaz jó hírt és rossz hírt is. Készen álltok rá? Kettő Korintus 4.16. vers. Azért nem csüggedünk. Sőt, ha mi külső emberünk megromol is, vagy igen, igen, a más verzió így mondja, hogy megromlik, tönkre megy. Ugye ez rossz hír. Mi mindannyian az út végére érünk. Sajnos, ez kell, hogy mondjam, egyikünk sem fiatalodik. Egyre öregebbek és öregebbek leszünk. És minden hanyatlik. És ez mire igaz? A mi külső emberünkre. Természetesen a bűn következtében van ez, hogy a testünk megromlik. De most jön a jó hír. A belső ember mindazáltal napról napra újul. Jézus Krisztusban napról napra megújulunk. Jézus Krisztusban egyre erősebb bennünk az élet. Egyszer hallottam egy testvérnőt bizonyságot tenni. Azt mondta, hogy még nem találtam férjet, és már telnek fölöttem az évek. Öregszem. És akkor arra gondoltam, hogy biztos 70 éves lehet. És megkérdeztem tőle, mert hány éves vagy testvérnő? Azt mondja, 25 vagyok. 25! Csak 25 éves vagy, és már öregnek érzed magad? Ez nem a szellem élete szerint való. Mert a szellem élete szerint, ha tegyük fel, 80 éves vagy, és még mindig itt vagy a Földön, azért van, mert Isten még téged használni akar. Az Úrnak még küldetése van a számodra, az otthonodban, családodban, az iskolában, a gyülekezetben. Ne hagyd abba a szolgálatot, ne hagyd abba az életet. Ne kövessétek ezt a világi trendet, hogyha már 40 éves vagy, akkor öreg vagy, öregnek számítasz. Krisztusban. Minden nap új nap. Amíg a szellem élete szerint élünk. addig, amíg nemet mondunk a természetesnek. És igent mondunk a szellemi életre. És ez a mi imádságunk. És olyan hálások vagyunk, hogy Jákob életének és tapasztalatának ebből a néhány leckéjéből nagyon drága dolgokat tanulhatunk meg. Láthatjuk, hogy Isten hogyan tanított meg dolgokat Jákobnak az ő igazságairól. Mert hosszú az út addig, amíg megértjük, vagy megtanuljuk, hogy mennyire fontos az, hogy a szellem élete szerint éljünk. Ezért kell az Úrnak sebeket ejteni Jákob életén, és a nehézségeken keresztül, lépésről lépésre, Jákob megtanulja, hogy visszatérjen az Úrhoz, odatérjen az Úrhoz. Minden szenvedés, minden seb, minden sötét éjszaka, minden új kihívás, arra ösztönöz bennünket, hogy az Úrhoz forduljunk, az Úrhoz menjünk. És Istenben találjuk meg mindazt az erőt, amire szükségünk van. A következő estéig. Nincs szükségünk mostantól 10 évre. Csak ma estéig. Ma este, amikor lefekszünk, mondjuk azt az Úrnak, ó Uram, Uram, adj kegyelmet a következő estéig. Holnap egy új nap kezdődik Krisztussal. Holnap után egy újabb estéig. Tehát estétől estéig. És hogyha az Úrban vagy, akkor nem csak estéid vagy éjszakáid vannak, hanem reggeleid is vannak. Egy nap, amikor valóban életünk végéhez érünk, és visszatekintünk, akkor látni fogjuk, hogy napról napra az Úrral járt. Beszéltünk arról, hogy Izsákot foglalkoztatta az, hogy meg fog halni. Hogyha elolvasod ezt a történetet a végéig, akkor azt láthatjuk, hogy körülbelül még 20 évet élt ezt az eseményt követően. Mi nem tudjuk. A mi életünk Isten kezében van. Imádkozzunk. Mennyi atyán, köszönjük a te szeretetedet irántunk. Köszönjük, hogy elhívtál arra, hogy hozzád tartozzunk. És most a mi életünk a te kezedben van. Ma újra a te kezedbe tesszük az életünket. Taníts minket járni hitből hitbe, amíg egy napon a mi szemeinkkel megláthatjuk a te arcodat. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.